tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Szolnokon FM 94,3. Kedves hallgatóink, most az Irodalmi Újság korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! Irodalmi Újság.
Jó estét kívánok a hallgatóknak, ez az Irodalmi Újság legfrissebb száma. Munkatársa Németh László nevében is köszönti önöket Völgyi Tóth Zsuzsa, és köszöntöm a stúdióban vendégeimet, Tasi Annát, a Könyves Magazin főszerkesztőjét. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
És Szabolcsi Alexander újságírót. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Azt is mondhatnám, hogy a Könyves Magazin újságírója, mert Anna ezzel kezdte itt a beszélgetésünk előtt, mert hogy stoppolják a jó újságírókat, ugye? Vannak páran a szerkesztőségben, és nem is véletlen, hogy létrejöhetett ez egy gyönyörű kötet, ami itt áll előttünk a stúdióasztalon, Krasznahorkai út a Nobel-díjig, ez a kötetnek a belső oldalán olvasható címe, és rögtön az ő egyik fontos mondatával kezdődik a kötet: ne higgyenek el semmit abból, hogy az én könyveimet nehéz olvasni. Hát valóban ez egy olvasói félelem, hogy ilyen hosszú mondatokat meg tudunk egyáltalán érteni, és egyébként is valahogy úgy érezni, hogy ebben a világban, amikor azt mondják, hogy nem nagyon olvasnak az emberek, ezt én nem hiszem el, meg gondolom a hallgatók se hiszik el, és mi sem hisszük el itt a vendégeimmel, azért próbálkoznak az emberek a Nobel-díjasokat elolvasni. Kezdjük az előző Nobel-díjas írónkkal csak azért, nem mintha össze kellene őket hasonlítani, de szintén nem olyan könnyű olvasmány, ugye, akár hogyha csak a sorstalanságra gondolunk. Mi teszi a magyar írót Nobel-díjassá? Nagyon nehéz kérdés.
Nagyon nehéz kérdés, és ezt szerintem senki nem tudja megfejteni. Ráadásul ugye a Nobel-jelöléseket, meg magát a díjat egy ilyen misztikum lengi körül, tehát igen, hogy abszolút titkosítva van 50 évre, hogyha jól tudom, és abszolút egy ilyen titok lengi körül, hogy ki kapja, miért kapja, milyen országból, milyen régióból, tehát hogy gyakorlatilag megjósolhatatlan, mindig próbálkoznak azzal, hogy mint a, nem tudom, a focira, meg a lovas versenyekre, a fogadóirodákban abszolút...
Hát fogadni bármire
abszolút
lehet.
És ez így abszolút működik az irodalmi Nobel-díj esetében is, de teljesen lutri, hogy úgy mondjam, hogy melyik évben kikapja meg, legalábbis az olvasók számára minden évben szerintem meglepetés. Krasznahorkai neve nyilván felmerült mindig az elmúlt években, de hogy valójában esélyes volt-e rá, vagy hogy bárki számított-e arra, hogy meg fogja kapni mondjuk az olvasók körül, vagy a kiadó, a magvető kiadó szerkesztői közül, ez egy nagyon jó kérdés.
Alexandernek mi a véleménye erről a dologról? Nem szeretnék olyan lenni, mert jó, hogy mondta a focit, hogy mindenki ért hozzá és beszél róla, de közben senki nem tudja, hogy mi a lényeg, de azt hiszem, hogy azért az újságíró jobban látja ezeket a kérdéseket. Tehát mondjuk például önnek mikor tűnt fel Krasznahorkai, mint író természetesen?
Hát ez hosszúra nyúlik vissza. Én még egyetemen találkoztam ezzel az életművel.
Ez nem régen volt.
Nem volt olyan régen, valóban, de hát most én nem akarok itt fitoktatni ezzel, hogy most mikor volt, nem mikor volt, de hogy nem tudom, egy 5 évvel ezelőtt, de azért akkor is szerintem lehetett már azt kicsit érezni, hogy az olvasók nehezebben nyúlnak Krasznahorkaihoz, de ez itthon szerintem az olvasás szempontjából egy tök érdekes kérdés, hogy ki hogyan olvassa, mit olvassa, melyiket veszük elő. Ugye a Sertántangó, mint egy nagy mű, ott áll előttünk, egy nagyon fontos mű, és akkor ha az életmű kicsit későbbi könyveit veszük elő, akkor meg kicsit más hangoltságú művet kapunk. Tehát, hogy nagyon sok irány van a krasznahorkai életműben, ahol be lehet lépni, és ezt szerintem a kiadványunk is nagyon jól mutatja. És azt gondolom, hogy olvasója válogatja, hogy hol lép be ebbe a krasznahorkai életműbe. Vannak nehézségei, vannak kihívásai, vannak nagy vállalásai ennek az életműnek, de hát nem véletlenül kapott Nobel-díjat. Tehát azt hiszem, pont ez a távolság és közelség, ami körbelengi az egész krasznahorkai életművet, az, ami az olvasói pozíciónkat is meghatározza, hogy van valami, ami egy ilyen éteri távolság benne, és van valami ilyen természetesség is benne, ahogy ebbe be lehet lépni.
Jó, hogy az egyetemet említette, mert az ember általában ott találkozik olyan szerzőkkel, művekkel, ami aztán egyszer csak lehet, hogy Nobel-díjas lesz, de akkor még valahogy csak a tanárnak a jó ízlésén, vagy a figyelmén múlik, hogy mit ad a hallgatónak a kezébe. És még egy pillanatra azért csak kertészre visszatérve, én emlékszem rá, hogy a sorstalanság az egyetemen elő se került, hanem a nyomkeresőt olvastuk valamiért. Uh-huh. A sátántangó azért érdekes itt Krasznahorkai esetében, ugye, mert hogy film is járul hozzá, a megértést ez nagyban elősegítheti.
A megértést, meg a népszerűséget, meg a szerintem, népszerűség, ugye erről is sok szó esik a kiadványba, hogy ugye melyik volt előbb, vagy hogy minek a sikere segítette még jobban felemelni a másik művet, tehát hogy a regénynek a népszerűsége tett hozzá ahhoz, hogy a sátántangó film ekkorát szólt, vagy a Tar Béla hát adaptációja, ez jó kérdés, hogy lehet-e adaptációnak nevezni egy 7,5 órás filmet, de hogy az a film emelte fel még jobban, és irányított rá még nagyobb figyelmet a krasznahorkai regényre, erről is sok szó esik például a kiadványban. De még egy pillanatra visszautalva az előző témára, hogy csak így összességében azt így elmondanám, hogy ugye az egyik célja szerintem a kiadványnak az, hogy megerősítsük azt, amit Krasznahorkai László mond az első idézetben, hogy nem kell félni tőle, tehát pontosan ebben szeretnénk mankókat, támpontokat adni az olvasónak, hogy szerintem, ha bárki elolvas, ha nem is kronológikusan az egész szöveget, de így belenéz a kiadványba, én nem hiszem, hogy van olyan, akiben ne keltse fel az érdeklődéset, meg a kíváncsiságot, hogy így akkor ő is meg szeretne próbálkozni ezeknek a műveknek az értelmezésével, mert tényleg nagyon sok segítséget adunk arra, hogy hogyan értelmezze, hogyan olvassa, hogyan fordítson figyelmet ezekre a legendásan hosszú mondatokra.
Egyébként egy súlyos könyvről van szó, most ahogy a kezembe fogom. Ennek az is az oka, tehát nagyon szép kiállítású kötet ez, hogy sok kép is van benne, meg nagyon figyeltek arra, hogy szóval jó minősége legyen ennek a kiadványt, mond mindig Anna, de hát
könyvet is mondhatnánk.
Könyvet is mondhatnánk, és most ugye az ünnepi könyvhét következik, ezt gondolom, hogy egyik főszereplője lesz.
Reméljük.
Ennek az idei ünnepi könyvhétnek. Na, nézzük kicsit tüzetesebben, tehát, hogy kik a szerzők, az itt ülő vendégeim mindketten írtak bele, és még ki mindenki, és hogy állt össze ez, mennyi idő alatt, hogyan szerkesztették meg, mert azért itt komoly szerkesztésről is szó van.
Tavaly októberben, most már nem fogom tudni pontosan a napot, hogy megkaptak Krasznahorkai a Nobel-díjat, mindannyian nagyon el se akartuk hinni, hogy ez történik. Tehát emlékszem, ott voltam a gép előtt, és így néztem svédül, hogy kihirdetik, és így azonnal írtam az e-mailre, hogy ez most történik, és mit kell csinálni, még sose volt olyan helyzetben, mit csináljunk. és azt hiszem, ott októberben már elindult ez a gondolkodás, hogy ezt hogy kell feldolgozni.
Mert akkor nem is telt el olyan nagyon sok idő, tehát hamar létrejött ez. Hát ahogy egy könyv előáll, azért az sokkal több idő szokott lenni.
Hát sok-sok hónap.
Nagy volt a lendület, ez biztos, ahogy mondja
Alexander. Meg a motiváció, meg a lelkesedés.
De nem akartam magába folytani.
Nem, de hogy is. Azt hiszem, volt egy nagyon jó helyzetfelismerése a könyvesnek, hogy a Nobel-díj miatt nagyon nagy figyelem fog irányulni Krasznahorkaira, nagyon sokan fogják vásárolni a könyveket, és valami segítséget, támpontot, kedvet még lehet ebbe adni az olvasóknak. Tehát szerintem a kiadványunk célja főképp az, hogy az emberek, akik most elkezdtek érdeklődni az életmű iránt, azok hogyan tudnak még jobban ebben elmerülni. És azt hiszem, a következő nagy lépés az márciusban volt, mert februárban beszélgettünk arról, hogy én kiutazom Bécsbe, ahol a krasznahorkai hagyatékot őrzik a Nemzeti Könyvtárban, és én és Valuska Gábor, a fotósunk, kiutaztunk egy nagyon megtisztelő és nagyon ijesztő feladatra, hogy átkutassuk a krasznahorkai hagyatékot. Annyit kell róla röviden tudni, hogy ott őrzik az összes kéziratot, a sátántangó eredeti kéziratát, a Tar Béla 94-es filmjének a forgatókönyvét, több mint 2000 levelet, fotókat gyerekkortól időskorig, tehát nagyon nagy anyagról beszélünk, sőt, még naptárak is vannak évre lebontva, tehát meg lehet nézni, hogy 86-ban Krasznahorkai László a naptárában mit írt fel bizonyos napokra, tehát hihetetlen. Az én személyes kedvencem, amiről sajnos nem tudok beszélni, mert Krasznahorkai külön kérte, hogy se a kiadványban, sehol ne legyen, tehát ne beszéljek a naplóiról, de annyit szerintem elmondhatok, hogy nagyon részletes naplói vannak, amiket ott lehet látni. Egy egészen más oldalát szerintem lehet ebből megismerni. Nekem különösen személyesen nagyon nagy élmény volt, tehát hogy ha nem kell eljönnünk Bécsből, és nem kell munkát csinálni, mert ott maradtam volna még olvasni, mert annyira érdekes, és csak még hozzáteszem, hogy ezt bárki, aki elmegy Bécsbe is van, olvasójegye a könyvtárba, az nézheti, elolvashatja, tehát hogy ezek íratlan szerző dobozokban vannak, ezt bárki megnézheti, és igazából én csak biztatnék embereket, mert nagyon-nagyon izgalmas.
És biztosíthatjuk a szerzőt, hogy nem beszéltünk a naplóiról. Na, de minden esetre azt viszont elárulta, hogy személyes kapcsolat fűzi össze a szerzővel, meg gondolom Anna is találkozott vele. Mennyire folyt ő bele ebbe a munkába?
Itt azért azt megemlíteném, hogy mi ugye, tehát a könyves magazin adta ki ezt a magazin, de magának a kiadványnak a főszerkesztője az a Valuska László volt, és a feldős szerkesztője Rufosoly, akik most nincsenek itt, tehát hogy így nagyon nagyban ők látnak rá erre, szóval azt én nem tudom, hogy a szerző úr ebben így nyilván tudott róla, gondolom, de hogy erre én így nem látok rá, hogy ő ebben mennyire vett részt. Az tény, hogy néhány nappal ezelőtt volt a könyvemutatónk, és maga Krasznahorkai László kitette a Facebook oldalán az eseményt, hogy mindenkit szeretettel vár, de ennél többet sajnos nem tudok erről. Hogyha még, ugye volt ez a kérdés, hogy hogyan állt össze, arra szívesen
kitérek. Persze, legyen
kitérek.
Szíves, igen, kérem szépen.
Itt ami fontos szerintem, hogy négy részből áll a kötet, és itt tényleg arra fókuszáltunk, és fókuszáltak a szerkesztők, hogy gyakorlatilag a gyerekkortól, tehát a gyulai gyerekkortól egészen a Nobel-díjig, a jelenig vonuljon végig abszolút a történet. Vannak benne viszonylag nehezebben fogyasztható, azt így nem mondanám, hogy ne igyesszek el senkit, de hogy abszolút vannak ilyen nagyon komoly szövegek, de azok is abszolút olvasóbaráton vannak megírva egészen színes szagos informatív cikkekig, ami főként így a Nobel-díj jelentőségéről szól. Az én cikkem például arról szól, hogy kik azok az íróóriások,
akik
nem kaptak sosem.
Ezt pont ott tartok itt a lapozgatom közben, és ez nagyon érdekes,
abszolút,
mert még jobban fölemeli a dolgot, hogy
igen, és nem
bezzeg.
Is gondolnánk rá, tehát, hogy nem tudom, Tolstoyt, vagy Proustot, vagy Virginia Woolfot, mindenki úgy emlegeti, mint a legnagyobb írók egyikét, de valójában sosem kaptak. Ennek is nyilván megvannak az okai, ott röviden kifejtem, tehát van, amikor arról van szó, hogy egyszerűen a zsűri mást keresett, más irányt keresett, és az íróknak az életműve főként utólag lett ilyen nagyon nagy értékű, és irányult rájuk nagyon nagy figyelem, de van, amikor nagyon gyakorlati oka van, tehát azt hiszem Proustnál gyakorlatilag az lehet az oka, hogy itt nem fejezte be akkora szöveget, amíg életben volt, és ugye a posztumusz Nobel-díjat nem ad a zsűri.
Jó, hát lehet az is, de hát ugye mi meg mindig arról beszélünk magyarok, hogy ezt a magyar nyelvet ugye nem beszéli senki, nehéz lefordítani a magyar irodalmat, tehát ahhoz képest nagyon érdekes, hogy a világnak most már két írónk is tudott olyat mutatni, amit mindenki ért.
És azt hiszem, ez az, hogy kevesen beszéljük a magyart, vagy hát világszinten, vagy tekintetben, és én pont ezt gondolom, és nem önálló ötlet, csak annyit krasznahorkaiztunk már az utóbbi időben, hogy valakit rám ragadt az a gondolat, hogy igazából a Nobel-díjig a fordítókon keresztül vezet az út. Tehát rengeteg fordítója van Krasznahorkai Lászlónak, sokukkal van is interjú ebben a kiadványban, és nagyon, tehát hogy nélkülük ez az egész nincsen. Nyilván Tarbéla nélkül sincsen,
igen,
tehát hogy erről
persze.
Már beszéltünk igen, részben. Igen. Azért itt a Sátán tangó csak kicsit visszautalva, film, regény, egybefügg az egész, nagyon nehéz szétszálazni, úgyhogy...
Igen, hát a fordításon nagyon sok minden múlik, de nyilván azon is, hogy vannak olyan úgynevezett elődíjak, ugye, amik megelőzik, és ezt meg kell valahogy kapni, és az anélkül nem... Ez tényleg igaz? Vagy ez is a legenda része?
Hát, jó kérdés.
Hogy a Booker-díjat meg kell ahhoz kapni, hogy valaki egyáltalán a Nobel-díj előszobájába
igen,
jusson.
Csak ugye ezeknél a díjaknál a legtöbbnél az van, hogy egyrészt könyvek kapják, tehát hogy
igen,
nyilván
persze.
Van, ami az életművet díjazzák, de azért a gyakoribb az, hogy regények vagy könyvek kapják ezeket a díjakat. Másrészt ugye a legtöbb díjnál azért végigmegyünk ezen a nyilvános folyamaton, hogy mindenki tudja, hogy mi a hosszú lista, ki a zsűri, mi a rövid lista, és a Nobel-díj esetében tényleg teljesen vakon van az olvasó, de akár a szakma is szerintem, aki nincs benne a Svéd Királyi Tudományos Akadémia belső körébe, teljesen vakon tapogatózik, hogy ugye arról is sokat beszélnek, hogy most, hogy Krasznahorkai László megkapta, Nádas Péter nevét szokták még emlegetni, hogy talán ő a következő, de hogy most lehet arra esély, hogy akár néhány éven belül újra egy magyar kapja, vagy hogy van-e abban egy rendszer, hogy akkor most nem tudom, 10-20-30-40 évig Kelet-Európára nem néznek rá, nem tudom. Mm-hmm. Tehát ez is teljesen random, vagy véletlenszerű.
Nádas is szerepel a kötetben, úgy látom, jól láttam? Vagy csak egy fotó van róla?
Van szó róla, igen, pont erről az esélyekről. Uh-huh. Meg ugye Nyári Krisztián irodalomtörténésznek van egy cikke, szerintem pont az ő szövegében van a Nádas Péter portré, amiben végignézi, hogy a titkosítás után, hogy kik is azok valójában a magyar szerzők, akiknek a neve felmerült, akiket jelöltek, vagy akiket az olvasók nagyon szerettek volna, de sose kerültek az esélyesek közé. Azt hiszem pont ebben a cikkben szerepel a Nádas Péter fotó.
Egyébként Krasznahorkai László nehezen megközelíthető ember? Mennyire, és most nem a Nobel-díj utáni mondjuk esetleg megváltozásáról, nem hiszem, hogy megváltozott ő ettől, de hogy mennyire kezd árkózottnak lenni, vagy mi történik a szerzővel, amikor egy ilyen elismerésben részesül, megváltozik tényleg a személyiség, vagy muszáj neki máshogy viselkedni? Nem nagyon szerepelt tudnilik azóta ugye a magyar közönség előtt.
Sőt, az utolsó nyilvános beszélgetése, de átadom a szót, bocsánat.
Én is ezt akartam mondani, hogy a 2017-es Margó Irodalmi Fesztiválon volt az utolsó nyilvános beszélgetése, uh-huh. és ennek a leírata szerepel ebben a kiadványban, ez teljes egészében nem jelent meg korábban, uh-huh. és szerintem azt is elmondhatjuk, hogy Krasznahorkai valamennyire belenyúlt ebbe a leíratba, uh-huh. tehát, hogy ez egy átdolgozott változat, de teljes egészében az eredeti hangulatában telik. Nagyon nehéz erre válaszolni, mert annyiban, tehát hogy természetesen mi nem találkoztunk vele személyesen. Én az utóbbi fél évben nagyon sok helyre követtem, mert legutóbb elmentem Szegedre is, mert fellépett Miklós Szilveszterrel egy performance-ban, felolvasott. Ugye most 16-án a Momkultban fog majd felolvasni a magvető kiadó eseményén. Hát ez egy hosszú út volt, szerintem 17-től máig. Én azt látom kicsit, hogy most újra itt van, vagy hogy újra aktívabb talán, ha lehet ezt mondani. De nehéz erre mit mondani, mert mi nem tudunk konkrétan semmit.
Meg ő egyébként is egy világutazó.
Abszolút, meg ez a könyveiben is végigkövethető, ez a világ iránti nyitottság, meg a különböző kultúráknak a megismerése. Meg.
Hát pont amikor a díjat kapta, akkor mi itt a Rádiószínházban, a Kossuth Rádió Rádiószínházában egy olyan művét, már annak rádióadaptációját adtuk, amelyben a kínai tapasztalatai, illetve hát élményei hatására írott könyvéből készült. Nem most készült a hangjáték, már jó 20 évvel ezelőtt, vagy 15, nem tudom, nem, inkább 20. Egészen különös élmény volt, úgy, hogy ismertem is ezt a szöveget újra hallani. Szóval valahogy egy ilyen díj, és ezt szeretném itt kinyökörögni, hogy visszavezet bennünket az olvasáshoz. Tehát akkor jobban odafordítjuk a tekintetünket olyan könyvekre, ami lehet, hogy egyébként ott volt a polcon, de nem nagyon vettük le. Tehát, hogy van ennek egy ilyen társadalmi hatása is, hogy így mondjam?
Szerintem igen, és remélem, hogy igen. Tehát, hogy mondjuk az eladási listákban abszolút azt lehetett látni, hogy miután bejelentették a Nobel-díj győztesét, akkor megugrott a Krasznahorkai könyveknek az eladása. A Sátántangó szerintem így vezette a toplistákat, akár a kereskedelmi kiadóknál, akár magán, vagy a könyvkereskedőknél, akár magánál a magvetőnél. Szóval abszolút szerintem kapkodták őket, csak ugye... Igen, pont ez a fontos szerintem, hogy ugye a krasznahorkai könyvekhez kell egyfajta lelassulás, egyfajta olyan típusú figyelem, amitől talán elszoktunk, uh-huh. akár a mindennapi gyors világ miatt, akár a közösségi média hatása miatt, akár amiatt, hogy nagyon sokan szeretnek könyveket a cselekmény miatt olvasni, amivel szintén nincsen semmi baj.
Hát a sztori nagyon visszatér.
A sztori abszolút, biztos, igen, és itt is van sztori, itt is van humor, itt is van irónia, de azért egy nagyon nagy figyelmet és elmélyülést és lelassulást igényel, de megéri, szerintünk.
És hát pont nem véletlen az se, hogy itt a kötet végén azt írja, hogy szeretne Kraszna Horkait olvasni, de nincs rá ideje, hát akkor itt a hangos könyv. Mert hogy egy hangos könyv is járul ehhez a kötethez, erről is beszéljünk azért, ki mondja a szöveget, mi az értelme a hangos könyvnek. Ugye hát az teljesen más, mint amit itt a hallgatók ismerhetnek a Rádiószínházban, mert itt adaptációk hangoznak el, a hangos könyvnél viszont pontosan el van olvasva minden mondat.
Bocsánat, közben végig azon gondolkodtam az előzőhöz. Igen. Akartam közbeszólni, hogy van egy olyan anekdotám, hogy két hete voltam fodrásznál, és mesélte a fodrászom, hogy ő nem igazán olvas, de azért néha igen, de most látta, hogy van ez a Kraszna Horkai, ő még nem ismerte előtte, de most megvette a könyvét, és elkezdte olvasni, mert annyira érdekelte. Uh-huh. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon apróságok, de hogy szerintem abszolút van egy olyan érdeklődés az emberekben, igen, hogy oké, ki ez a Nobel-díjas, én tudni szeretném, igen, bele akarok olvasni. És ugye ott van a másik, a hangos könyv, arra reagálva, hogy azt hiszem annyira, most erre nehéz mit mondani, de hogy a saját tapasztalatom, ez is, én is úgy dolgozom, hogy ilyen célorientáltam, hogy ezt is meg kell csinálni, azt is meg kell csinálni, és így folyamatosan dolgozik tovább az ember, hatékony akar lenni, és ennek a hatékonyságnak ugye van egy olyan része, hogy jó, de közben tudok valamit hallgatni, tehát tudok főzni, és hallgatni egy Kraszna Horkai könyvet. És azt hiszem a hangos könyv valamilyen szinten válasz a figyelem zavarra, vagy az olvasás kérdésére, mert autóvezetés közben, persze nem olyan hangosan, hogy halljuk a forgalmat, vagy ne halljuk a forgalmat, takarítás közben szerintem ez egy válasz lehet arra, hogy ma kicsit az okos eszközeink elveszik a figyelmeinket. De én attól függetlenül mindenkit bíztatnék arra, hogy a könyv akár a hangos könyvvel együtt olvasva, mert az egy teljesen más élmény, egy másfajta elmélyülés.
Meg hát vissza tudunk menni, ugye? Tehát még egyszer elolvasom azt a mondatot, hogy vagy visszalapozok, ami ugye hangos könyvnél kevésbé, de hát azért van annak haszna, tehát nem véletlen, hogy most már majdhogy nem minden fontos kiadvány fel is olvastatnak valakivel. Ki olvassa a szöveget?
Máté Gábor, úgy tudom, ez a Voice-nak a kínálatában található, és Máté Gábor a Kraszna Horkai magyar hangja, tolmácsolója. Igen.
Igen, és hát ne várják azt, hogy egy CD legyen benne, mert már nem ott tartunk, hanem egy QR kóddal lehet hozzájutni a hangos könyvhöz. No, hát nagyon szép ez a kötet, sok kép is van benne, nem csak a fejezetek szerzői is szerepelnek képpel, hogyha jól láttam, majdnem mindenhol. Vagy nem?
Nem hiszem
egyébként, de, igen,
de mindenképp meg, hogyha ilyen sokat beszélünk a Külcsínről, akkor mindenképp megemlíteném Polgár Diákos művészeti vezetőnknek a nevét, mert gyakorlatilag ő egy ilyen társszerzőként vett részt a minden munkafolyamatban, tehát hogy van, amikor így a tartalmat jó értelemben a képi világhoz igazították, vagy sok minden függött attól, hogy akarjuk, hogy kinézzen, és Ákosnak tényleg fantasztikus ötletei voltak, akár a bécsi hagyatékos út kapcsán, hogy ott tényleg olyan exkluzív fotók kerültek be, amihez aztán a tartalmat úgy igazítottuk, hogy így együtt nagyon jól működjön.
Igen, és ez is olyan szép régi szokáshoz igazodik itt, hogy például reklámozza a Nyári Margó Fesztivált. Régi könyvekben van ilyen, hogy egy-egy reklám is belekerült a kötetbe, ami főleg később lesz nagyon értékes ettől. No, hát igen, nem véletlenül beszélek azért a Külcsínről ennyit, mert hogy azt is gondolná az ember, hogy ezzel a fiatalokat is célozza? Tehát, hogy azért jobban, de nagyon figyelemfelkeltő például a borító is vörös-fekete színekben pompázik, tehát hogy mondjuk a könyv héten is, hogyha kirakják majd ott a standokon, hát szembe ötlő. Tehát hogy volt ilyen cél is, ugye, hogy azért ez felkiáltó jel legyen.
Szerintem abszolút, és talán kortól függetlenül, tehát hogy tényleg az olvasót tartottuk szem előtt, hogy neki legyen egy nagyon fontos, fogja a kezét gyakorlatilag ahhoz, hogy hogyan igazodjon el Kraszna Horkai világában. Nyilván a Sátánt hangorul nagyobb, vagy több szó esik, mint a többi könyvéről, de azért mindegyik könyvéből adunk egy kis ízelítőt, hogy mit, miért, hogyan érdemes olvasni, mit mondtak róla akkor, amikor megjelent. Szóval fiatalok, idősek, szakmabeliek, szakmán kívüliek szerintem tényleg sikerült egy olyan nyelvet vizuálisan is, meg szöveg értem, vagy a szöveg szempontjából is találnunk, ami ami nagyon széles célcsoportot tud megszólítani.
És vajon hány regényét olvasták vendégeim a szerzőnek?
Hivatkozunk a korunkra, én a Sátántangóval vagyok témában.
Én is a Sátántangót és az Ellenállás melankóliáját olvastam.
És aztán gondolom, hogy ebbe belekerül az ember, akkor nem bírja feledni.
Meg szerintem ezzel sincs semmi gond, tehát hogy tényleg azért nagyszabású szövegek, vagy aki nem ebből a szakmából érkezik, tehát hogy szerintem nagyon sokan voltunk olyanok a Nobel-díj meghirdetése után, vagy voltak olyanok, akik kezdtek ismerkedni, vagy próbálták behozni a lemaradást, hogy miről is van szó, és nincs ezzel semmi gond szerintem, tehát nagyon sokan vannak így az országban. A lényeg az, hogy elkezdjük.
Ezt mondjuk a kedves hallgatóknak is ajánljuk, inkább azt mondom, és figyelmükbe ajánljuk ezt a kötetet is, és talán jó az, hogyha először ebben ismerkednek meg, és utána kezdenek bele mondjuk a krasznahorkai életműbe, mert nagyon sok támpontot ad tehát ez a gyönyörű kiállítású kötet, amelyet a Könyves magazin adott ki, és a könyvhéten is gondolom, hogy bőven elérik a hallgatók, akik most hallottak erről először, kapható a könyvesboltokban.
Így, igen.
Igen, most volt a bemutatója egyébként hétfőn, tehát nem olyan régen tudhatunk róla. A Három Hollóban.
Igen.
Igen, ami azért most egy nagyon felkapott irodalmi szempontból fontos központ.
Igen, rengeteg irodalmi esemény van ott, és hát mi is úgy, vagy ott akartuk tartani, és szerintem nagyon szép teltházat csináltunk, nagyon szépen nézett ki, hát csak arra tudnék hivatkozni, hogy hát ez a fotókon, az utolagos fotókon is nagyon szépen lett.
Sokan voltak.
Sokan, igen, jól sikerült.
Na hát sok sikert kívánok a továbbiakra is, meg a könyvnek is legyen sok sikere, most nem csak az ünnepi könyvhéten, hanem hát bármikor, ugye, amikor egyszer csak eljut az olvasás. Sokhoz. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk, köszönöm a beszélgetést.
Köszönjük a meghívást.
Máskor is nagyon szívesen látjuk önöket, mert hiszen a Könyves magazinnak más kiadványa is lesznek. Most éppen egyébként mire készülnek ezután? Mert ez már itt van az asztalon.
Abszolút, meg mi, tehát főként ugye egy online magazin vagyunk, szóval most így arra fókuszálunk, folyamatosan frissülő tartalmaink vannak irodalmi témában, és akkor ilyen egy-két kiadványt szoktunk évente kiadni. Most a további tervekről én még nem tudok semmit mondani, de online mindenképp elérnek minket bármikor.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönjük. Köszönöm szépen.
Tasi Annát hallották, a Könyves magazin főszerkesztőjét és kollégáját, Szabolcsi Alexandert, aki újságíró a Könyves magazinnál. Mindketten szerzőként szerepelnek ebben a kötetben, amelyet most a mai irodalmi újságban igyekeztünk bemutatni önöknek. Kedves hallgatóink, ezzel az irodalmi újság végére értünk. Munkatársa Németh László nevében is búcsúzik a felelős szerkesztő, Völgyi Tóth Zsuzsa.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk.
4 óra. Jó reggelt kívánok, Harcsa.